hajót akarsz építeni, akkor ne szerszámokat, meg eszközöket adj az emberek kezébe, hanem kelts fel bennük a vágyat a végtelen tenger iránt. Nagyon sok vezető vagy főnök itt csúszik el, hogy azt mondja, hogy hát nekem nincs időm erre, mert nem jönnek a számok. De hogy soha nem fognak jönni a számok, ha az embereidre nincs időd.
Ez az egyik utolsó, amit elengedek. Mert szerintem az egyik legfontosabb, hogy kit engedek be a csapatba, és hogy őket így hogy tartjuk össze, és minden mást előbb adok át, a pénzügyektől kezdve mindent, mert az tényleg az matek, az szabály. Az.
Igen.
De hogy ez, hogy épül föl a csapat összetétele, szerintem ez nagyon kritikus.
Mivel és hogyan akarom tölteni az életem egyharmadát? Ennyi a munkával kapcsolatos kérdés, és ha ezzel valakinek nincs kedve foglalkoznia, az az ő döntése.
Három dolog kell az ideális jelöltnél. Az alázat, a lelkesedés és a csapatba való illeszkedés. És hogy elolvastam, és mondom, úristen, hát ezt mondjuk már mióta, csak végre így meg van fogalmazva három pontba, és hogy én most így nagyon ezt keresem, ezt a hármast.
Szerintem a legjobb munkáltatói márka az, hogyha az emberek szeretnek dolgozni annál a cégnél, ahol vannak, és egyébként a boldog munkavállaló, mint olyan, az szerintem az mindig megmutatkozik a maga természetességében és hitelességében. Lehet és kell is szerintem költeni pénzt arra, hogy megmutassuk magunkat. Ilyen a világ, meg amúgy is szerintem ez egy fontos része a történetnek, de van, amit nem lehet megjátszani. És amit nem lehet megjátszani, az, hogy ide reggel hogyan jönnek be az emberek.
Minden az embereken múlik. Ha már van csapatod, nem csak azért vállalsz felelősséget, hogy te eredményes legyél, hanem azért is, hogy ők is. Sőt, valójában arra szerződsz, hogy az ő sikerük határozzon meg téged a vezetői minőségedben. Sziasztok, én Dallos Zoltán vagyok, és ez a Maradj Lendületben interjú sorozat második epizódja, ahol Polgár Zitával beszélgetek, aki a hiteles vezetésről írt egy fantasztikus könyvet. Ebben az interjúban fogjuk említeni azt, hogy mitől is lehet stabil egy szervezet, mitől jó vezető egy vezető, hogyan tudja lelkesíteni, motiválni a kollégáit, munkatársait. Beszélgetünk a fluktuációról, és arról is, hogy a munkáltatói márkaépítésnek mi a legjobb eszköze. Fogadjátok szeretettel!
Velünk az adás és az üzlet is mindig lendületben marad. A műsor és a vállalkozásod támogatója az Allianz cégem vállalkozásbiztosítás.
Hát Zita, nagyon örülök, hogy eljöttél, és annak külön örülök, hogy megismertük egymást egy szűk éve, ugye egy közös ismerősünkön keresztül egy rendezvényen.
Igen.
Jöttél oda, hogy te már láttál engem sokszor, és hogy elkezdtünk beszélgetni. Ennek azért is örülök, mert én is rengeteg tippet kaptam tőled azóta, hogy tényleg mit is érdemes esetleg átgondolni a szervezetben, a fejlesztésekben, a vezetésben, úgyhogy örülök, hogy ez a kapcsolat ezen indult és kialakult.
Mint úgy.
Ma nagyon sok témát fogunk érinteni, amiről a könyvedben írtál. Szárnyalni csak másokat emelve lehet.
Igen.
A hiteles vezetésről írtál egy könyvet néhány éve. De kezdjük is ott, hogy maga ez a cím, ez honnan jött, és ez mit jelent neked, és miért ezt választottad így a könyv címének?
Hát először is köszönöm szépen a felvezetést, mert tényleg közöttünk is létrejött egy kapcsolat, és nekem a vezetés szintén egy kapcsolatot jelent. A könyvnek a címe az én vezetői hitvallásom volt, meg most is az, mert én hiszek abban, hogy a vezető felemeli az embereket. Na persze, szoktam mondani, hogy nem mindenkit lehet emelni, mert valaki nem akar maradni, ez egy másik történet, de majd erről beszélgetünk. A lényeg az, hogy amikor én leszereltem először vezetőként, akkor annyira megérintett az, hogy én most nem leszek az, és az, amit együtt alkottunk, az véget ért, hogy én úgy vigasztalódtam, hogy megírtam a vezetői hitvallásomat, és ezzel a mondattal zártam. Ez akkor nem volt egy ilyen tudatos dolog, egyszerűen csak így kijött belőlem, aztán pár év múlva könyv lett belőle, aminek ez lett a címe.
Uh-huh. Ez szuper, mert azt gondolom, hogy tényleg így a vezetői életben látunk nagyon sokféle vezetői képet. És hogy mondjuk mitől is jó egy vezető? Mitől lesz hiteles egy vezető vagy a vezetés? Ez mit jelent neked? Vagy ez az alcím, hogy a hiteles vezetés útja. Igen. És hogy ezt egy kicsit boncolgatjuk, hogy mit jelent a hitelesség ebben az esetben?
Hát én úgy fogom fel, és ezzel elég sok mondanám, hogy vezetéssel foglalkozó, úgymond kollégám, hogy a világszerte, ahogy látom, így van, hogy a vezetés azért alapvetően egy szolgálat. És van ez a szolgáló vezető, amit eléggé sokféleképpen értelmeznek, de én azt hiszem, és ezt így vallom is, mert mindig is így működtem, hogy alapvetően a vezetőnek van egy célja, ami nagyobb, mint ő maga, amint fel kell, hogy ismerjen, hogy csak másokkal együtt tud elérni. És ahhoz, hogy ezt a célt elérje, ehhez szüksége van emberekre, akiket egy irányba kell terelnie. Na most az, hogy mitől lesz hiteles, hát attól, hogy azt teszi, amit maga a vezetés jelent. Tehát, hogyha mindaddig egy vezetőnek kizárólag mondjuk a pénz a célja, akkor én azt szoktam mondani, hogy ott még lehet, hogy nem talált magának megfelelő dolgot, vagy ügyet, vagy víziót, mert ugye a vezetőnek van egy víziója. És én azt hiszem, és nem csak hiszem, hanem ezt is látom a világban működőképesnek, hogyha én vezetőként azt mondom, hogy hiteles akarok lenni, akkor ahhoz nekem két dolognak kell tulajdonképpen úgymond megfelelnem. Az egyik az, hogy hiteles vagyok-e azzal, hogy mit jelent valójában a vezetés. Mit jelent manapság sokaknak? Pozíciót, pénzt, hatalmat, egyéb státuszszimbólumokat, és még nagyon sok minden ilyen dolgot, amivel egyébként semmi baj nincs, mindaddig, amíg ezek nem visszaélés tárgyai és nem öncélúak. Viszont amikor a vezető csak önmagára koncentrál, és abban nincsenek benne mások, az már úgy problémát jelent. Tehát először is önazonosnak kell lennem azzal, hogy a vezetés egy szolgálatot jelent, tehát onnantól kezdve nem én leszek a fontos, hanem az, hogy együtt mit tudunk csinálni. A másik, ami a hitelességnek a forrása, szerintem, az az, hogy a vezető, mint ember mennyire hiteles, mennyire önazonos. Tehát, ha például én egy, és ez igaz is, mondjuk egy gyors kapcsolatépítő típusú ember vagyok, akkor ne játsszam már el vezetőként a rideg, nem tudom mit, mert látni fogják, hogy ez nem oké, nem ilyen az ita. És akkor leszek igazán bizalomkeltő, és akkor tudok jól bizalmat építeni, ha ezzel a kettőnek együtt meg tudok felelni. És nem is annyira a megfelelésre akarnám itt a hangsúlyt helyezni, hanem inkább az, hogy ez természetesen kellene, hogy jöjjön. Szóval számomra ezt a kettő dolgot jelenti.
Mondjuk annyira érdekes maga, hogy hallgatalak, így jutottak eszembe gondolatok, hogy szerintem a vezetés annyira komplex tudomány, mert hogyha belegondolunk, azért az egy dolog, hogy értesz a szakmádhoz, de hogy tényleg az emberekhez érteni, hogy annyi része van, annyi aspektusa van, hogy kiben bízol, hogyan delegálsz, mennyire érzed azt, hogy mondjuk a csapat hogy fog összepasszolni, milyen folyamatokat, rendszereket vezetsz be, hogyan választod ki azt az embert, milyen metódus alapján. Tehát, hogy ez mind-mind-mind gyakorlatilag egy szinte egy önálló szakma, nem mondhatjuk így, és hogy ezzel mind-mind-mind rendelkeznie kell a vezetőnek, sőt, még is a pénzügyekhez érteni, kicsit az IT-hoz, kicsit mindenhez. Tehát, hogy talán ez is a neheze, nem, hogy ez egy nagyon komplex művészet.
Én azt gondolom, hogy ez a neheze, pontosan meg az, hogy ugye emberekről szól, akik nem fognak
fel. Akik nem robotok, igen, és vannak gondolataik, érzelmeik.
Így van, és nem eszközök.
Így van.
És azt akartam mondani, hogy nem biztos, hogy úgy fognak működni, ahogy te elképzeled, hogy majd működni fognak. Ezért ugye feltételez egyfajta kíváncsiságot az emberekre, meg ítéletmentességet, meg nagyon sok minden, de szerintem ezt te is nap mint nap tapasztalod így a munkád során, hiszen ugye te is építkezel, te is cégvezető vagy, és talán azt is érzed, hogy mindaz, amit mondtál, az tulajdonképpen az érzelmi intelligencia köré azért csoportosítható, mert az be is bizonyították különben több kutatással is, hogy két ember közül azért valószínűleg az lesz jobb vezető, akinek az érzelmi intelligenciája is magas, nem csak azért, mert nem kizárólag számokból áll a történet, hanem azért is, mert ezt nagyon nehéz tanítani. Tehát még azt meg tudod akár az egyetemen tök jól tanulni, hogy milyen riportokat, menedzsment riportokat és egyéb dolgokat nézél ahhoz, hogy mondjuk jól jöjjenek a számok, az, hogy hogyan szólj oda valakihez.
Ezt nehéz exakt megtanulni.
Így van. És amit kíváncsi lennék, hogy neked ezzel mi a tapasztalatod, mert ebben te is benne vagy nap mint nap.
Abszolút, és ugye most 15 éve kerültem először vezetői székbe, ugye nagyon fia 24 évesen, és ugye ott kellett így totál zöldfülüként megérni erre a feladatra, és pontosan az, hogy először csak számok voltak, és kódok a rendszerben,
igen,
azok az emberek, és hogy abból tényleg átalakulni, de is volt egy-két nagyon jó mentorom, vezetőm volt, aki felnyitott a szemem, hogy mit kéne máshogy csinálni, és onnantól elkezdtem figyelni erre, nagyon tudatosan megfejleszteni magam, ahogy csak tudtam, hogy tényleg próbáljuk odafigyelni, és a vállalkozói út az meg annyiból más szerintem, mint hogy egy alkalmazott középvezető vagyok, ahol igazából tálcán megkaptam mindent, a csapatot, a rendszert, mindent, hogy hogy itt most viszont minden döntés az enyém, minden felelősség az enyém, és én azt éreztem, hogy egy picit talán nehezebb volt azt a bizalmat felépíteni, vagy delegálni, hogy igenis én megbízok a kollégába, és elengedjem a kontrollt.
A felhatalmazás.
És szerintem erről is beszéltünk is, mert én azt látom, hogy akik megragadnak mondjuk egy bizonyos szinten, általában azért, mert így nagyon mikromanagelnek, és túl akarnak kontrollálni mindent, és nyilván az én zsebemre megy a játék, de hogy muszáj elengednem dolgokat, hogy áramoljon, és hogy bízzak a kollégába, mert azért vettem föl, mert hiszek benne, hogy ő képes rá.
Igen.
Akkor miért mikromanagelje minden másodpercét?
Ez egy nagyon fontos téma szerintem, amit most említesz, Zoli, mert azért annak is megvan sokszor az oka, hogy miért mikromanagelünk, ha már...
És miért?
Én két okot, most ez nyilván nagyon sarkos, mert ennyire nem fekete-fehér, persze, de én két okot látok így a vezetőknél. Az egyik az az, hogy ő maga nem meri elengedni a kontrollt, tehát ő maga bizalmatlan, egyszerűen valamiért fontos, hogy ő irányítson mindent, amikor, tehát az, aki magában nem bízik, és amúgy ez vezetőként mennyire fontos lenne, hogy legalább magamba bízzak, hisz az lesz bizalomkeltő, az másokban sem fog feltétlenül. Viszont van egy másik aspektusa is, amikor azt érzem, hogy nem csinálja úgy meg, nem az jön vissza, nem azt az eredményt hozza, tehát amikor úgymond tényleg szükség van arra, hogy kézi vezéreljek, és ez lehet ugye valaminek a hiánya, vagy egy hiányosságbeli ok, és ugye itt jön be az, hogy vannak azért annak alapfeltételei, hogy mi kell ahhoz, hogy én felhatalmazást adjak valakinek, és hogy mi kell hozzá, például a tudás, tehát hogy most hiába van az, hogy mondjuk egy mérnök lehet, hogy lelkes, de ha nincs meg a mérnöki végzettség, nem fogja a feladatot ellátni. Kell, hogy motivált legyen az illető, vagy legalábbis vezetőként tudjam őt lelkesíteni, legalább érdekelje a feladat, akarjon tanulni. Az is nagyon fontos, hogy kompetenciájában mondjuk alkalmas legyen. Tehát ha valaki például nem részletorientált, de a munkában nagyon sok részlettel kell foglalkozni, akkor lehet, hogy nap mint nap azzal fog szembesülni, hogy ő nem tudja ellátni a feladatát. Márpedig akkor én azt fogom érezni vezetőként, hogy mikromanagelnünk kell. És akkor még itt jön be az is, hogy hát tiszták-e az elvárásaim felé, azt ugye módszeresen és következetesen kommunikálom-e, és ugye amit visszakap.
És visszajelzést adok.
Így van, pontosan. Úgyhogy én ezt a kettőt azonosítottam, mint mikromanagement lehetőség, aztán lehet, hogy van a kettőnek egyébként egy ilyen furcsa, nem tudom, vegyítése is.
Mert megfojtja az embert, tehát hogy te azt fogod érezni. Volt egy történet egy ismerősömnél, hogy gyakorlatilag a főnöke vagy vezetője, ez most nézőpont kérdés, erre is kitérhetünk majd, igen, hogy mi a fő különbség, hogy olyan szinten nyúlt bele, hogy az e-mailt hogy fogalmazza meg, de hogy gyakorlatilag, hogy ezt a pontot beszélt ne oda, hanem kettővel arrébb, tehát ami már ilyen totál basic, és hogy azt az önbizalmát is porig rombolta annak a kollégának, munkatársnak, ami amúgy megvolt, tudta magabiztosan, de teljesen lerombolta, és hogy onnantól kezdve már bizonytalan volt mindenbe, hogy egyedül jó az, amit csinálok.
Igen.
Tehát, hogy ezzel szerintem pont az a baj, hogy abszolút kontraproduktív, és hogy nem önállóvá teszi az embert, hanem megfojtja, és azt se tudja már, amit eddig tudott.
Ez rombol, és ugye ez egy olyan vezetői működés, ahol, amit mondtam, hogy aki önmagában nem bízik, mert ugye addig fontos, hogy én tudjam a legjobban, amíg nekem fontos az a kép, hogy már pedig a vezetés az pont nem arról szól, hogy te fogsz tudni mindent a legjobban, sőt, ha igazán okosan csinálod, akkor te akár...
Igazából nem is kell lesz.
Hát igen, amúgy ez a végcél.
De és ez is egy probléma, amikor azt érzi az ember, hogy nincs már nem szükség.
Főleg vállalkozóként, nem?
Igen, mert még nem tartunk ott, és én majd szólok, így érzem.
Igen, és hát az persze, hogy romboló, tehát hogy ne lenne az, amikor nem tudom, és akkor az az embernek a kérdés, hogy nem tudok egy e-mailt normálisan megírni. Szóval ezt nem szabad csinálni, az mindig belső bizalmatlanságból enőd.
Nekem van egy olyan elméletem, hogy ha ilyen skálán vagy arányszámot kell belőni, hogy 10% kontroll, 90% bizalom. Én általában így állok mindenhez, hogy ez látszik is a diszkret tesztemen, hogy a piros-sárgám az a kék, az ilyen nagyon-nagyon alacsony, nagyon alacsony szám, hogy nekem ez a nagyon aprólékos kontrollálás, ez nem megy, de ha nagyon kell, akkor tudom, hogy hol és mit nézek, és akkor viszont lefúrok az aljára, és addig megyek, ameddig nem találom meg azt, ami nekem kell információ, de úgy állok hozzá, hogy miért nem enne, tehát hogy s hatalmazzuk fel, de berakuk ilyen különböző kis kontrollpontokat, ilyen kis taposó aknákat, hogy lássam azt, hogyha baj van.
Ez egy működőképes stratégia, főleg, hogy kimondtad a, szerintem az egyik legfontosabb vezetői kérdést. Ja igen, alapvetés, hogy a vezető alapvetően azért kérdez, hát, hogy nem megmond, mert akkor mindig az önmaga feltételezéseivel marad. Ha kérdezel, akkor viszont válaszokat fogsz kapni. És a legfontosabb vezetői kérdésed az meg a miért. Pontosan azt kell kérdezni, ami gyerekkorunkban nagyon sokat kérdeztünk, és a szüleinket így kb. Őrületbe kergettük vele, mert ott látod meg. Sokszor megy ez a ezt csináltad, azt csináltad, ez nem jó, az nem jó, így kéne lennie, oké, de nem így van. De miért van így? És néha nagyon egyszerűek a válaszok. Néha nem is biztos, ráadásul, hogy még munkából erednek. Szóval itt megint az jön, hogy az emberekre való kíváncsiság. Persze, hozzáteszem, azért ez meló, az jóval több meló, mint amit ugye a vezetésről vannak. Olyan egyszerű pénzügyi riportokból azt mondani, hogy ez meg költség, vágjuk, nem tudom, de ez nem így működik.
Hát én elnéztem, hogy ugye 10-valahány fő a 15-16 fő most jelenleg a csapatunk, és hogy szerintem most az időmnek a 20% az legalább HR jellegű tevékenység. Van on-one meetingek, visszajelzések, kiválasztás, új interjúztatás, és sok idő, de hogy én azt eldöntöttem, hogy ez az egyik utolsó, amit elengedek. Mert szerintem az egyik legfontosabb, hogy kit engedek be a csapatba, és hogy őket így hogy tartjuk össze, és minden mást előbb adok át, a pénzügyektől kezdve mindent, mert az tényleg az matek, az szabály. Az.
Igen.
De hogy ez, hogy épül föl a csapat összetétele, szerintem ez nagyon kritikus.
Abszolút, hát kire bízod rá a munkát, és milyen jellegű munkát, és abban tud-e fejlődni, tudod-e fejleszteni. Sőt, igazából a felemelésen én azt is kifejezem, hogy ez egyfajta támogatás, amit nem is biztos, hogy úgymond neked kell megadni, csak mondjuk biztosítod azt, hogy akár támogatva lesz, ha mondjuk neki nehézsége van. Apropó, vezetés része az is, hogy lehessen hibázni. Szoktam mondani, az nem hibázik, aki nem dolgozik. Tehát például az, hogy biztonságban hibázhassak, az nagyon fontos tud lenni egy munkavállalói igényként, szinte mindenki megfogalmazza, és mégis nagyon sok vezető ezzel sem tud jól boldogulni, mert hogy akkor az a kijelentés, hogy hát ennek így kell lennie, oké. De ha nincs így, akkor én verhetem az asztalt, hogy ez nincs így, és ezzel nem vagyok elégedett.
Csak tanuljunk a hibákból, és ne kövess kell még egyszer. Visszakanyarodva az előző említettünk egy kérdéskört, hogy főnök vagy vezető, hogy szerinted mi a fő különbség a kettő között? Honnan ismerem föl, mondjuk, vagy a hallgató honnan ismeri most föl, hogy neki főnöke van, vagy vezetője van?
Hát ezen is nagyon sokat gondolkoztam, nyilván megérintettem is a könyvben is ezt a témát, sőt olyan aspektusból is néztem, hogy menedzser vagy vezető, aminek nyilván néha nem fognak örülni, mert ugye most manapság mindenki menedzser. Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy egy főnök az lehet, hogy akár képes arra is, hogy jöjjenek a számok. De hogy alapvetően abban a főnökségben az emberek mindig csak eszközök lehetnek. A vezető pedig eléri azt, hogy az emberek maguktól is akarják azt a dolgot, és abba az ő terel. Tehát ő nem feltétlenül megmond, hanem egy irányt mutat. A főnököt...
Volt egy analogia, hogy azt mondja az egyik, hogy a főnök, hogy előre, a vezető meg azt mondja, hogy utánam. Igen. Ez jó analogia rá?
Én egy képként láttam ezt, hogy van egy, igen, ahol így...
Az asztal mögül mutatja csak, hogy menjetek előre,
igen,
vagy
igen,
pedig húzza a súlyt a sor elején a igen. Vezető.
Amúgy a farkasfalkákban lehet ezt még látni, hogy sőt, ott én úgy tudom, hogy sokszor a vezető hátul van, hogy mindenkire legyen szeme. Mert a vezetésben meg a jelenlét is. És ezt a szót különben nagyon szeretem, vagy különösen, mert nagyon kifejezi azt, hogy ha te jelen vagy, és ez nem feltétlenül csak annyit jelent, hogy fizikailag vagy, hát mindenki bemegy fizikailag, és semmit nem lát. Ha te ott vagy az emberekkel, így érzed őket, akkor ugye a jelenlétnek a jel a szótöve. Akkor te neked lesznek jelek, amikből láthatod. Bejön Sanyi már hatodjára, úgy jön be olyan urccal, hogy azt sem tudom, mi van vele. És akkor ugye jelen vagy, szó szerint jelenléted által, tehát akkor te ott vagy közöttük, és fogni fogod azt, hogy mit kéne csinálni, és a többi. És ha itt a vezető ilyenkor jól megfogja azt a részét, hogy gyere, láttam, hogy visszajelzést ad, kérdez, akkor nyert ügye lehet. Természetesen ez megint olyan, amihez idő kell, ami persze kevés van általában véve, meg bizalomépítés.
Tehát egy priorizálási kérdés, hogy nekem igen. Fontos annyira, hogy igenis rászállom az időm 20%-át, hogy, hogy ezzel foglalkozzak.
Igen, és nagyon sok vezető vagy főnök itt csúszik el, hogy azt mondja, hogy mert nekem nincs időm erre, mert nem jönnek a számok. De hogy soha nem fognak jönni a számok, ha az embereidre nincs időd. Tehát sokszor egy magyarázat, egy kérdés, egy valaminek a tisztázása sokkal többet jelent, mert utána az illető irányba van, mint az, hogy te azon pöröksz, hogy az ott miért 0,24 a 0,42 helyett. Egyszerűen nem enged. Én azt szoktam mondani, ebben nagyon dogmatikus vagyok szerintem, hogy ha nem lesz az embereidre időd, akkor még kevesebb idő lesz.
Vagy a végén még kevesebb embered lesz.
Hát az a másik, igen. Jó, ez nem szabad, hogy átcsapjon egy kitétel, zárójel kinyitva, hogy azért ez nem lelki terápia, hanem csak visszajelzés és odafigyelés, ami nagyon meg tud térülni egy bizonyos határon belül. Nem kell minden, nem lehet mindennel foglalkozni azért.
Na, ha már visszajelzés, szerintem ez is egy olyan terület, ami nagyon sokaknak nehezen megy, hogy legyen az a visszajelzés építő jellegű, hogy tényleg fejlődésre ösztönözze a kollégát, munkatársat, hogy milyen egy jó visszajelzés? Tehát, hogy szerinted hogy érdemes akár gyakoriságban, felépítésben, írásban, szóban, tehát van erre amúgy valamilyen ilyen best practice, te személyes kedvenced, gyakorlatod?
Van személyes kedvencem, Szentvics Elvnek szoktam hívni többek között. Nyilván, hogyha nem egy kritikus, extrém kritikus helyzetről van szó, akkor én azt szoktam mondani, hogy először adj valami bátorítót, valami, ami neked oké, amivel elégedett vagy. Utána térj rá arra, amiről úgy érzed, hogy fejlesztendő. Épp ezért nem szeretem ezt a háres kérdést, hogy erősségek, gyengeségek. Szerintem fejlesztendők vannak, azok is akkor, hogyha az illető azt akarja, meg hogyha azért alapvetően van rá egyfajta alapkompetenciája. Illetve utána pedig egy összefoglaló, hogy akkor nézd, ez nagyon oké, ez tartsd, úgymond ez a start, stop, continue, nem tudom, hallottál, biztos.
Abszolút, az egy jó
módszer, igen. Igen, hogy mi az, amit csinálj továbbra is, mert ez nagyon oké, sőt, ezt vidd tovább, akár taníts meg másoknak, beszéljünk erről. Mi az, ami, hát inkább azt mondom, hogy hagyj abba, mert na, ott van ugye az elmarasztaló része, hogy ez nekem nem oké, és van az, amire azt mondom, hogy kezd el, mert én úgy látom, hogy ebben van potenciál, vagy hogy ugye ott jön egy visszajelzés, hogy van-e szemem arra, hogy meglátom az illetőben akár azt, amit ő magában még nem lát meg. Mert ez is egyébként egy vezetői dolog, hogy én azt mondom neked, hogy bízom benned, én úgy látom, hogy szerintem te erre képes lennél. Az egy akkora elismerés egy embernek, és annyira inspiráló, na ez is a vezetés része. És hát a visszajelzés még egy dolog, hogy szerintem igenis lehet és kell is, akár, tehát ezt, hogy őszintén, de sosem az embert minősíteni, hanem azt a munkát, amit ott végez. És a kettő között nagy különbség van. Azt mondom neked, hogy lusta vagy, az egy támadás, és te védekezni fogsz. És akkor mi nem fogunk beszélgetni, mi vitatkozni fogunk, megsértődsz meg, nem tudom mi. Azt mondom, hogy nézd, az elmúlt időszakban háromszor nem teljesítetted azt a kérésemet, hogy mondjuk a feladat legyen időben elvégezve, mi van veled? Uh-huh. Nagyon nagy a különbség.
Ez tényszerű sokkal inkább.
Így van. És őt akár azt is megemlítettem, ez meg az asszertivitás, szeretjük, csak néha nem tudjuk, ugye mit jelent, hogy én ettől tanástalan vagyok, vagy olyan, nem is tudom.
De az ilyen érzésem.
Igen, igen. Nem azt mondod, hogy már pedig én hogy érzem magam ettől. És akkor azt az illető nem fogja kétségbe vonni, de reagálnia meg kell rá valamit, mert hát ha nem reagál, nyilván az is egy válasz.
Velünk az adás és az üzlet is mindig lendületben marad. A műsor és a vállalkozásod támogatója az Allianz cégem vállalkozásbiztosítás.
Még egy itt a motiváció kapcsán, szóval ez egy ilyen örök kérdés, és engem ez nagyon sokat foglalkoztat, hogy mennyire tudom kívülről motiválni a csapatot az én saját eszköztárammal. A csapat hangulat, az irodai környezet, nyilván a pénz, tovább fejlődés, képzések, stb. Kontra belső motiváció. És hogy biztos, hogy van egy csomó olyan szituáció, amikor én fejreállhatok, ő akkor sem lesz motivált, mert neki nincs meg az a belső hajtóerő, hogy erre is van-e valami módszertan, vagy egyszerűen van egy pont, ameddig a te energiát tart, és onnantól neki kell ezt megtalálnia, tehát hogy te csak egy környezet biztosítasz, de azon belül neki kell megtalálni a motivációt. Ez hogy működik szerinted ma így munkavállalók nem.
Ez, amit most érintesz, szerintem talán az egyik legnehezebb kérdés a vezetésnek, azért is, mert változó tényezőről beszélünk, tehát lehet, hogy téged is más motivált akkor, amikor először vezető lettél, mint mondjuk most, és majd
érdekel is
például most mi a motivációd, mondjuk ha ezt elmondod, akkor tudok erre majd egy példát mondani, hogy most például téged mi motivál?
Engem az, hogy egy olyan dolgot építsünk, ami tényleg így meghatározó a önmagában a piacon, egy nagyon magas minőségi sztenderdekkel, egy olyan légkört teremtsünk, egy olyan csapatot, egy olyan munkáját, ahova tényleg szívesen járnak be a kollégák, és hogy együtt így fejlődünk, és épülünk, építünk.
Ez egy elég tiszta.
És az egész egy stabil alapokon áll. Tehát, hogy szerintem az is veszélyes, hogy így a növekedésben nagyon könnyen el tud veszteni a stabilitásodat, hogyha nem figyelsz bizonyos dolgokra. Tehát, hogy az is cél, hogy mindez is stabil, olyan munkahely legyen, ahol amire tényleg büszkék a kollégák.
És mit csinálsz ezzel a motivációval minden nap?
Hát ez fölkelek, nem tudom, reggel 5-kor, ki kidob az ágyból, és hogy ülök a gép elé, és csinálom.
Igen, teszel érte folyamatosan. És nyilván ez téged...
Néha nem alszok emiatt, mert jár az agyam, tehát hogy igen.
Az már a te dolgod, vagy hát azzal is érdemes foglalkozni, de hogy teszel érte, és ez neked... egy természetedből fakadó dolog. Na most ez önmagában nagyon motiválóan tudhatni másokra, de természetesen addig a mértékig, ameddig ez őket megfogja. És itt jön be az, hogy azért, mert én mondjuk a saját cégemben építésében motivált vagyok, attól nem biztos, hogy a munkavállaló is ez viszont.
Sőt, ő lehet, hogy nem is, tehát ez az én dolgom, meg az én hiszem, miért legyen motivált.
Így van. Így van, viszont az lehet nagyon inspiráló, és akkor itt jön be az, hogy azért ez egy kapocs, hogy téged azért ez húz. Tehát ugye van ez az inspirálás, szoktam mondani, hogy lelkesíteni tudni kell. Tehát azt is nagyon szeretem, azt az idézetet a könyvben, amit Exupéry mondott, hogy ha a hajót akarsz építeni, akkor ne szer számokat, meg eszközöket adj az emberek kezébe, hanem kelts fel bennük a vágyat a végtelen tenger iránt. És na ez ilyen nagyon szépen hangzik, meg idáig jók vagyunk, de ugye utána azt le kellene fordítani a konkrét, akár illetőnek a nyelvére, konkrét célok formájában. És az már, hogy ő ebben megtalálja magát, az ugye tud nagyon szubjektív lenni, viszont ami biztos, hogy mindig működik, magyarázat. Miért van a munkádra szükség? Mit becsülök benne, mit ismerek el benne? Nincs olyan munka, ami benne lenne valami értelem, mert ha nincs benne, akkor kérdezem én, miért van az a munka. A másik, hogy világos magyarázatok, hogy figyelj ide, erre azért van szükség, mert, és hogy ezt megcsinálod, ez lesz a kimenetele. Lehet, hogy önmagába fogja őt ez motiválni. A harmadik dolog pedig szerintem az, hogy...
Tényleg olyan embert, vagy bocsánat, hogy vele szólok, de hogy tényleg olyan embert válassza ki, aki úgy passzol, hogy az ő célja, meg a mi célunk, az tényleg egy irányba mutat, mert ne csak egy ilyen muszájból vállalja el, és viszont ez is tök nehéz mondjuk a kiválasztásnál megtalálni, hogy ne az, hogy hát jó, így muszáj pénzt keresni, és akkor eladja magát, és azért jönni, de hanem, hogy így tényleg egy irányba megyünk, és szerintem ez is tök nehéz ezt megtalálni, hogy kinél van egy ilyen igazi cél, és hogy párhuzamba a céges célokkal.
Ezt úgy lehet talán a legkonkrétabb nyelvre lefordítani, hogy ha te vagy adott szakembert keresel, akkor ott neki meg legyen egy nagyon ezzel összecsengő szakmai motivációja. Magyarán, ha a marketingbe kell valaki, akkor egy olyan szakembert azért célszerű felvenni, akit ez így mozgat, meg érdekel, és akkor már sokkal nagyobb eséllyel fogja eleve magával ragadni az, hogy neked ráadásul ilyen építkezési stratégiád van, meg mondjuk azt mondod, hogy figyelj ide, ha ezt jól csinálod, még akár lehet belőled, nem tudom, szenior vagy, tehát hogy az meg igazából egy perspektívát. Hozzáteszem, az motiváció nagyon egyéni, mert van, akinek tényleg az lesz a motivációja, hogy reggel bejön dolgozni, és megcsinálja jól a munkát, és leteszi, de akkor azt meg nem szabad nyúzni.
A biztonság a motivációja.
Így van. Van a stabilitás, a kiszámíthatóság, vagy mondjuk változik, tehát ha valaki kismama, akkor te hiába várod el 4-6-kor, hogy ő ott veled, és az építkezés nem ezen lesz a figyelme, és ezt meg el kell tudni fogadni. Szóval ez, mint látod, tehát ezt tapasztalod is, valószínűleg nagyon összetett téma, de megint csak azt mondom, hogy ismerni kell az illetőnek a személyes szükségleteit is, a szakmai céljait, illetve az, hogy illeszkedés van-e. És erről egyébként beszélgetni kell időről időre, tehát láss csodát, az, hogy 96-ban valaki motivált volt valamiben, az nem biztos, hogy most 2023-ban is ugyanabban motivált.
Jó, nagyon jó. Volt egy könyvben az Ideális csapatjátékos címmel, szóval a HVG adta ki, és ott volt a végén egy olyan összefoglaló, és nekem nagyon tetszett ez az analógia, ezt így abszolút magunkénak érzem, hogy három dolog kell az ideális jelöltnél, az alázat, a lelkesedés, és a csapatba való illeszkedés. És hogy elolvastam, és mondom, úristen, hát ezt mondjuk már mióta, csak végre így meg van fogalmazva három pontba, és hogy én most így nagyon ezt keresem, ezt a hármast. És hogy addig nyúzzuk idézőjelbe a jelölteket 5-6-7-8 körön át, ameddig ezt tényleg megbizonyosodunk, hogy ezek így pipa, és meg van mind a három.
És azért is keresed ezt valószínűleg, mert ez neked is fontos értékek. Tehát hidd el nekem, hogy a nem alázatos vezető sosem keres alázatos embereket, ő eszközöket fog keresni. Tehát ez az, hogy neked mik az értékek, az rólad is mutat egy képet, és itt jön be az, hogy szerintem a vezetéshez is rengeteg alázat kell. Tehát sőt, hát, ha azt nézed, hogy szolgálat, ami nem egyenlő a szolgasággal, nagyon fontos különbség, a szolgaság az önmagam eltaposása, vagy akár amikor ugye mások helyett is cselekszem, de nem érte. A szolgálathoz viszont alázat kell, ami meg még fontos, és szerintem ez is a kapocsa kavállaló meg a vezető között is, hogy felelősségtudat, és abba rakjunk bele mind a ketten egyenlő mértékben. Mert ha én teszek többet, az sem jó, és ha a munkavállaló tesz többet, úgymond az sem jó, hanem ez valahogy ez az adok-kapok egyensúly, meg hogy valósuljon, és ezek olyan dolgok, amiket nem tudsz kimutatni.
Igen, meg sokszor ilyen utópiának érződik, hogy a felelősségvállás, vagy ez a tulajdonosi szemlélet, hogy ezt elvárhatod, de hát végül is ő csak egy alkalmazott, de hogy igenis megvan az a százalék a munkavállalóknak, aki igenis bele tud állni, és igenis úgy működik, úgy beszél az egészről, hogy ez a miénk, független attól, hogy nincs benne tulajdon része. És hogy szerintem ez mindenkinek így, vagy nekem legalábbis ez a álmom, hogy bárcsak ilyen kollégám, és nagyon sok ilyen kollégám van szerencsére, de bárcsak tényleg minden jelölt ilyen lenne, hogy így áll hozzá, hogy mint a sajátja lenne. És én emlékszem, hogy aztán valószínűleg azért indult el ez a vállalkozás is, mert hogy én a bankban teljesen úgy működtem, amikor vezető voltam, hogy így akkor nyomjuk. És akkor így beleálltunk.
Én azt hiszem, hogy annyi ehhez, amire emlékeztetni kell az embernek ilyenkor saját magát, hogy mindenkit a saját léptéke szerint nézzünk, és hogy mondjuk ne legyen túlkövetelés legyen ebből, viszont a másik, hogy azért az alap, tehát mindig azt mondtam, hogy tehát valakinek azt is meg kell mondani, hogy ez egy munkahely, és tudod, ide bejárunk időben, akkor azt köszönöm szépen, nem kérem, mert én is alázatos vagyok a munka iránt, nem akarok senkit nevelni, de mondjuk lehet, hogy az már, hogy te majd hol tartasz 20 év múlva a cégeddel, nem motiválja, azt meg el kell tudni fogadni. Viszont ha neki tudsz...
Mert még csak a te játszótered, az is
igen. De mondjuk tudsz olyan perspektívát adni neki, ami őt megfogja, az tök oké. Meg ha mondjuk azt tudod neki mondani, hogy nézd, nekem az nagyon jó, ha ezt a feladatot mondjuk jól megcsinálod. Az is az alázat kategória, tehát nagyon fontos, hogy áldozatot tudjon hozni, de ne áldozattá váljon a munkának, szerintem azt senki nem akar, és abba biztos vagyok, hogy amit mondasz, abból kevesebben vannak. Tehát a munka iránt, vagy akár a vezetés iránt alázatos emberek azok hányan vannak, akik csak a munkahely az, amiből megélek, ugye ez a felfogás. Igen. Ha azt mondom manapság itthon, hogy az lehet öröm, és egy téged töltő tevékenység, azért néha szoktam ilyen...
Furcsán néznek az
emberek. Igen, tehát hogy nálam itt valami nagyon nem oké, mert így ez a közfelfogás.
Beszéljünk is egy picit erről, szerintem a munkatársi oldalról, mert eddig ugye a vezetőt cincáltuk, és a vezetőnek a tulajdonságai motivációra beszéltünk, hogy ha munkavállalók hallgatnak minket, néznek minket, akkor milyen egy jó alkalmazott? Hogyan legyünk jó alkalmazottak? És értem ezzel azt is, hogy sokan szerintem nem mernek oda menni a főn, nem mernek kommunikálni bizonyos dolgokat, nem mernek szólni, hogy figyelj, engem ez sokkal jobban érdekelne. Mert az mégis hogy néz ki, meg én nem mehetek oda. Hogy lehet ezt jól kezelni szerinted, ezt a szituációt?
Hát egy kicsit még visszakötök akkor a vezetőhöz, mert van ez az open door policy, nagyon ismert szerintem, és én ezzel nem értek egyet, mert szerintem a vezetőnek nyitva hagyni az ajtót, az nem elég. Tehát az emberek egy bizonyos százaléka, sőt, ki kell menni az ajtón. Az emberek egy bizonyos százaléka, ember legyen a talpán, aki az első három hónapjában majd elmondja a vezetőnek, figyelj, így láttam a dolgokat, én nem úgy lehet...
Vagy szerintem neked ezen kéne változtatni, kedves főnök.
Így van, tehát hogy ez szerintem nem működőképes, magyarán ehhez is kell egy bizalmi kapcsolat, amit a vezető kell, hogy megteremtsen, hogy, hogy ezt elmondhassa a munkavállaló. Ha ez megtörténik, akkor azért még a szelidebb, szerényebb fajta munkavállaló is lehet, hogy előjön ezzel a kérdéssel, vagy kéréssel, ha nem, akkor kérdezni kell. Az viszont biztos, hogy ehhez a munkavállaló oldaláról mi kell? Önismeret. Na, és akkor itt jön be az, hogy ki mennyire ismeri önmagát, mert aki mondjuk mi most a standard, mondjuk akár itthon, elkezdtünk valamikor tanulni. Valamit egy ideális esetben jó szakmát választottunk, nem ideális esetben olyat, amit lehet, hogy változtatni akarunk, és akkor elkezdem csinálni. Szakmaváltással azt mondják, hogy nehéz, stb. Stb. Ahhoz meg kell kérdeznem magamtól akár napi szinten, hogy engem még érdekel-e az, amit csinálok. Ahhoz fel kell fedeznem magamat. Ahhoz az kell, hogy amit a vezetőre is mondtam, hogy legyen kíváncsi az emberekre, ahhoz tudod, mi kell, hogy én kíváncsi legyek magamra. Szerintem a legtöbb ember sokszor nem is azért nem megy oda, nem hogy a vezetőjéhez, hogy én ezt akarom, mert nem mer, hanem mert ő maga nem tudja a válaszokat. Ez egy sokszor eljutni odáig, hogy én mit akarok csinálni, mit szeretek, mi az, amiben lelkes vagyok, amiben örömömet lelem, ami jól megy, az egy önfelfedezési út, és ezt az utat nem mindig járják be az emberek.
De az ideális világban akkor a főnök kimegy közéjük, a vezető kimegy közéjük, és hogy igenis bátorítja őket, hogy jelezzenek vissza.
Így van, tehát vagy látjuk...
Olyan technikák, hogy nem tudom, anonim, egy postaládába dobjátok be, és akkor abból én csipegetek visszajelzéseket.
Hát...
Vagy ez már rég rossz, ha anonim kell, hogy legyen? Vagy ez hogy gondolod?
Attól, hogy miről van szó. Szerintem van, amikor jó, ha ilyen általánosabb visszajelzések kellenek, vagy úgy gondolja a vezető, hogy most ez elég, hogyha megmarad az anonimitás szintje, most azt nem is tudom konkrétan mi lett, persze. De azért, amiről te beszélsz, az egy elég személyes kérdés. Tehát az, hogy anonim bedobta valaki, hogy szerintem inkább, nem tudom, építőmérnök lennék, az nem fog segíteni, főleg, hogy ezt a könyvelőnek mondod utána, hogy úgy gondolom, hogy ott jobbra helyed lenne. Szóval ez inkább személyes történet. Az, hogy ideális-e a világ, nem tudom, az biztos, hogy a munka, mint olyan, az komoly örömforrás lehet meg. Akkor most számoljunk mind a kettőt.
Azért hogy... egyharmadát ott töltjük.
Igen, gondoltam, hogy ezt fogod mondani, hogy az mennyi. Tehát akkor itt az a kérdésem, hogy mivel és hogyan akarom tölteni az életem egyharmadát. Ennyi a munkával kapcsolatos kérdés, és ha ezzel valakinek nincs kedve foglalkoznia, az az ő döntése.
Van még egy másik kedvenc könyvem, a Rang nélküli vezető, Robin Sharmától.
Azt nem ismerem.
Nem ismerem, ajánlom. Okay. Ott pedig az van, hogy azt hiszem 3 vagy 4 személynek a sztorián keresztül mutatja be, és az egyik pont egy takarítónő, hogy ez a mindenki lehet vezető. Igen. És hogy hiába ő csak egy takarítónő, idézőjelben, akkor is ő úgy viselkedik, hogy ő a takarításért felelős menedzser, és ez az ő felelőssége, hogy ő ott ő a vezető, abba a térbe, és hogy minden egyes, és hogy örül neki, hogy igenis, hogy hálások az emberek érte, hogy tisztaság van, és hogy ez egy tök jó szemlélet, hogy tényleg, hogy bárki lehet vezető, vagy viselkedhet úgy, mint egy vezető.
Ez így.
Független attól, hogy nem az van a név egy kártyájára írva.
Sőt, hát szervezeti diagnosztikában sokszor elő szokott jönni, hogy van ott egy névleges vezető a csapat élén, és van egy véleményvezér, és az összes ember rámolva, és ő irányít mindent szépen a háttérből. Ugye ideális esetben az, aki formálja a szemléletet, az egyben a vezető is. Amit megmondasz, az abszolút a felelősség is, meg hogy ugye kinek érzem magam, és igen, ez a vezetés, ez azért egy stabil önbizalom is, hogy amit megint csak szoktunk, sokszor ilyen furcsa, mekkora önbizalma van, tudod, ilyen negatívan van, pedig az egészséges önbizalom a vezetésnek az egy alapja. És akkor, ha még takarítónő, mint példa, erre meg azt is mondom, hogy mennyire sokszor azoknál az embereknél nem is gondolják, hogy milyen fontos munkát végeznek, akiknek nem olyan látványos. Pedig ha két nap után bemennél olyan irodába, szóval lehet joggal büszke bárki arra, amit csinál. Ez is megint olyan, hogy csak annyi, hogy önazonos-e vele. Mert ha a takarítónő így fogja fel azt a dolgot, akkor valószínűleg neki ez oké, és ő ezt szereti csinálni. Mert azok, hogy hát én csak ennyit érek, nem úgy súrol semmit, hidd el nekem, és vele vagyunk utána elégedetlenek.
Abszolút. Nagyon-nagyon érdekes téma. Még egy gondolatom van így a végéhez közeledve, hogy oké, vezetőként van egy hitvallásunk, felépítettünk egy rendszert, egy céget, de mi látszik rólunk kifelé? Ugye ez a munkáltatói márka, employer branding divatos néven, hogy szerinted azon túl, hogy vannak marketing eszközök. Jó videókat csinálunk, indítunk egy podcastet, Mire érdemes figyelni szerinted, hogy a mi munkáltatói márkánk az vonzó legyen?
Aha. Én ezt nagyon egyszerűen fogom fel. Egy mondatosan van rá. Szerintem a legjobb munkáltatói márka az, hogyha az emberek szeretnek dolgozni annál a cégnél, ahol vannak, és egyébként a boldog munkavállaló, mint olyan, az szerintem az mindig megmutatkozik a maga természetességében és hitelességében. Lehet és kell is szerintem költeni pénzt arra, hogy megmutassuk magunkat. Ilyen a világ, meg amúgy is szerintem ez egy fontos része a történetnek, de van, amit nem lehet megjátszani. Amit nem lehet megjátszani, az, hogy ide reggel hogyan jönnek be az emberek.
És minden más csak technikai kérdés, hogy azt hogyan mutatjuk be.
Igen, meg az egy jó kreatív feladat. Tehát most ha azt mondod a csapatnak, ha ők szeretnek itt dolgozni, hogy figyeljetek, csinálunk még erről egy videót is, akkor nagy valószínűséggel jönni is fognak, és ötleteik is lesznek. Viszont ha annak a csapatnak mondod, akik kb. Így háttal jönnek be reggelente az irodába, mert annyira rosszul, vagy be se jönnek, mert ugye ez most már sokkal jobb így, hogy be se kell járni, akkor ott nagyon nehéz lesz a videót összeállítani, és költhetsz te nagyon-nagyon sokat employer brandingre, ez is egy ilyen kedvenc részem volt, amikor írtam a könyvet, hogy már milliókat költenek az employer brandingre, de mégsem működik, de a fluktuáció 78%, tehát akkor ott
nem,
igen, tehát nem biztos, hogy akkor employer brandingre kellene költeni, hanem megnézni, hogy mi a helyzet nálunk.
Amúgy nehéz szerintem az egész kommunikáció, hogy ezt tényleg hogy csomagolod be kifelé, hogy ez ne legyen ilyen öntöménező, vagy dicsekő, de mégis mutasd be az erényeidet, meg az, hogy mi a jó benne. Azt, hogy a kolléga, ha már neked kell különbözni, mondja már léci két szót rólunk, hogy akkor az mennyire ez természetes, vagy mennyire alulépítkező az egész. Tehát, hogy ez is érdekes, mert ezt ügyfeleinknél ugye nagyon sok ilyen jellegű videót és anyagot gyártunk, hogy ez tényleg őszinte lesz az a végeredmény.
Szerintem tudod, mikor lesz őszinte, hogyha tényleg büszke vagy arra, amit csinálsz, akkor az nem dicsekvés, hanem azt mondani, hogy én ebben hiszek, ezt most jól megcsináltuk, itt ez volt ez az eredmény, ez az ügyfelem elégedett, az jó, nézd, mindenki az szerint fogja felfogni, ahol ő tart. Tehát erre nincsen kontrollod, vagy hogyha ezt kontrollálni akarod, akkor nagyon valami olyan dologra adod a fejed, ami nem lesz jó, és nem tudod, a külvilágot nem tudod kontrollálni, vagy meg lehet próbálni, de nem érdemes. Viszont, hogyha te szimplán az önmagad elégedettségéből kommunikálsz, meg a csapat is elmondja így, hogy ez tök jó volt együtt megcsinálni, szerettük ezt a projektet, itt van az ügyfél, hadd mondjon pár sort, vagy többi. Onnantól kezdve, ha ez oké, akkor szerintem a végeredmény is oké lesz, és akkor meg kell hagyni a külvilágnak persze, hogy legyen irigy, vagy büszke, örüljön veletek.
Vagy az ő érzetük. Hát itt azt hiszem, nagyon-nagyon szuper volt, meg nagyon inspiráló gondolatokat hallottunk. Én remélem, hogy a kedves nézőknek is hasznos. És zárásképpen neked van-e kérdésed a nézők között, amit mondjuk kommentben válaszoljanak meg, vagy írjanak meg, vagy bármi, amit kommentben a későbbiekben a nézőktől kérdeznél?
Hát, hogyha vezetésről van szó, akkor engem mindig érdekel személy szerint, hogy számukra mit jelent vezetőnek lenni. Tehát ez mindig. Illetve a munkavállalói oldalom pedig az érdekelne, hogy mi az, ami bennüket a munkájukban a lehető legnagyobb elégedettséggel tölt el.
Kedves nézők, hallgatók, írjátok meg kommentben akkor Zita kérdésére válaszokat, illetve hogyha van bármi egyéb kérdésetek hozzá, fogjuk majd nézni a komment szekciót, szerintem lesz kérdés bőven. Úgyhogy várjuk a visszajelzéseiteket, bízom benne, hogy hasznos volt mindenkinek, és nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket, köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a meghívást, Zoli.
Köszönöm, sziasztok!
Velünk az adás és az üzlet is mindig lendületben marad. A műsor és a vállalkozásod támogatója az Allianz Cégem vállalkozásbiztosítás.